Katarról beszélgetünk, és hát felvetettük itt a szünet előtt, hogy az egyik legnagyobb finanszírozója a Hamásznak Katar, és szó esett itt a török elnökről, Erdoganról is.
Igen, és hát ugye kössük ezt össze a gazdasággal, mert szerintem ez így kerek ez a történet. Ugye onnan van pénzük a katariaknak, onnan, hogy tőlük vesznek egyre többen gáz. Tehát például tavaly, amikor ugye az oroszok bementek Ukrajnába, és Európa le akart válni az orosz gázról, akkor az egyik legnagyobb kisegítője ebben a helyzetben Európának az Katar volt. Ugyan kiderült, hogy 22-23-ra már eladták a katariak a gázt, de 24-25-től kezdődően sok éves szerződéseket kötöttek Katarral, például a németek, Nyugat-Európa nagy része, tehát az egyik szereplő, aki a csepp folyós gázával belépett az orosz vezetékes gáz helyére, az Katar, és hát ugye Magyarország továbbra is valamiért kitart Oroszország mellett, de azért tavaly nyáron Orbán Viktor és Csányi Sándor elutaztak Katarba, ott tájékozódtak, utána, hogy te is mondtad, meghívták a tűzijátékra a katari emírt, tehát hogy azért Magyarország is tájékozódik Katar felé, tehát úgy tűnik, hogy Katarnak a szerepe Európa gázellátásában, és ezért azt is tegyük hozzá, a britek már hagyományosan nagyon régen katari cseppfolyós gázt vesznek, ugye a brit északi-tengeri mezők azok kiapadóban vannak, és ezért vásárolják Katartól a cseppfolyós gázt. Tehát Európa ellátásában, valamint a kínaiak ellátásában is Katarnak óriási szerepe van, és ezt a pénzt forgatja vissza, és akkor itt nekem nagyon izgalmassá válik a történet, hogy hát egyrészt a saját modernizációjába, másrészt egyfajta nyugatoskodásba, tehát hogy ugye felhőkarcolók Al Jazeera, amiről érdemes beszélni, hogy megcsinálják az Al Jazeera televíziót, de közben, amit említettünk, ugye ennek a Iszlám Testvériség nevű networknek a támogatásába is, ami két dolog miatt fontos, és a Hamaszt említettük, de a közel-keleti térségben az Iszlám Testvériség az arab tavasznak volt tulajdonképpen az egyik nagy nyertese, tehát amikor a észak-afrikai országokban elkezdődtek ezek a forradalmak, akkor rendre kijött, hogy az egyik legerősebb politikai erő az pont az Iszlám Testvériség, amitől persze a térség uralkodói megijedtek, hogy ezek a katariak itt támogatják ezeket a hát ilyen kicsit ilyen szőrös, radikális, bizonytalan...
Hát felforgató elemeket.
Felforgató igen. Elemeket, akik ugye hát akkor majd mi lenne, ha Szaúdiban is, vagy Kuwaitban.
Tipikus insurgency.
Igen,
ugye?
Igen, ilyen züllesztő alakokat támogatnak, és akkor blokád alá vették Katart, mert hogy a szaúdiak és a öbölbenti koalíció hosszú éveken keresztül blokád alá, az Katart lehet, mert ugye ez egy félsziget, és le lehet vágni őket könnyen, mert hogy attól féltek, hogyha a katariak túl sokáig támogatják ezt az iszlám testvériséget, és ugye ennek voltak sikerei, tehát például amikor ugye a Mubarakot meg buktatták Egyiptomban, akkor az első elnökük, ez a Morsi, ez konkrétan az iszlám testvériség kötelékébe tartozott, ugye őt buktatta aztán meg a Sisi, aki ma egy katonai vezetést visz Egyiptomban, de alapvetően bárhol máshol a közel-keleten megtörténhetett volna az, ami megtörtént Egyiptomban, hogy az egész térségben az uralkodókat megbuktathatták volna ezek.
Tehát van ez a kényes egyensúly, hogy miközben a nyugati országok nagy hadsereggel ott vannak, közben ugye ezt a radikális iszlám és hát iszlám testvériséget támogatja. Azt nyilatkozta szerintem Doha ezzel kapcsolatban, hogy ők nem azért nem marasztalták el például ezt a radikális iszlamista támadást, mert hogy nem akarták elveszteni a tárgyalóképes helyzetüket az iszlamisták körében.
Ha egy felszínes magyarázatot nézzünk, akkor ez lehet, és egyébként ugye említetted a beszélgetés elején, hogy Biden elnök megköszönte a katari emírnek a közbejárást, és ez egyébként rendszeresen történik, tehát Katar az elmúlt évtizedekben nagyon sok hasonló közvetítésben vett részt, Irán és a szaúdiak, Irán és Nyugat, különböző közel-keleti ügyekben egyébként Katar közbejár, ami azért ez egy fura játék, mert regionális szereplőként nekem ez sokkal inkább az ilyen keverem-kavarom játék. Tehát ha ugyanezt Japán csinálja, akkor azt mondom, hogy egy külső szereplő jóindulatúan segít. De nekem Katar esetében sokkal inkább ez az ilyen izgága, befolyást kereső, minden lében kanál, benyomáson van, és szerintem az egész stratégia erre épül, tehát hogyha azt vesszük, hogy...
De miért több vasat tartani a tűzben, és akkor majd amelyik a nyertesként kijön, ahhoz jobban közeledni?
Szerintem, ha valaki meggazdagodik, akkor két dolgot csinálhat. Az egyik az, hogy nyugodtan ül a kis gazdagságán, és éri az életét, tehát mit tudom én, ilyen mondjuk Skandinávia, hogy nem akarnak különösebben részt venni, vagy mit tudom én, ilyen mondjuk a közepes fejlettség szintjén mondjuk Szlovákia, és akkor vannak azok az országok, amelyek ilyen azonnal mindenfajta ilyen befolyás, figyelem, hatalom, és figyelem, és ilyenek. Ugye ez mondjuk adott esetben egy Katar, vagy a közepes fejlettség szintjén mondjuk Magyarország és Lengyelország, akik különböző módon, de azonnal megpróbálják érvényesíteni és szereplővé tenni magukat, és nem csak egy unalmas országként beilleszkedni, vagy mit tudom én, ott ugyanott a térségben mondjuk Kuwaitot hoztam fel előbb. Kuwait senki nem akar közvetíteni, nem akar befolyást szerezni. De mit csinál Katar? Tehát, hogy az egész Al Jazeera, és azért erről beszéljünk két szót, az Al Jazeera, ez egy nyugati típusú televízió. Tehát, hogy ez a CNN-nek egy ilyen kopia, ahol...
Hát igen, a CNN-nek és a BBC-nek a... CNN-nek, de alapvetően a CNN volt azt hiszem, aki a nagy versenytársat akartak építeni, és egyébként a legelején megdöbbentő módon leszerződtettek egy csomó
nagy sztár, nyugati újságírókat, és engedték, hogy szabadon elemezzenek a stúdióban. Tehát rendesen hozzák a híreket, rendesen elemeznek, egy idő után már arab is, nem csak.
Hát megjelent, igen. Erre indított egyébként a BBC külön egy arab
adást.
Tehát
úgy érezték, hogy versenyben vannak, és ez az elején egy tök jó minőségű tévé volt. Miért csinál ilyet egy olyan ország, aminek egyébként a belső nyilvánossága nem ilyen? Tehát, hogy azért azt szögezzük le, hogy Katarban nincs demokrácia, és nincs olyan, hogy akkor nem tudom, szabadon kritizáljuk az emírt, a politikai hatalmat.
Hát nem, nincsen, hát nincsenek pártok, nincs választás. Pártok,
pontosan, tehát ez egy óriási visszásság önmagában, hogy kifelé csinálok egy ilyen tévét, az egyetlen a térségben, globális szereplő, és befelé pedig ennek az ellentétemben. Nyilván ez arról szól, hogy befolyásszerzés. Tehát ha én tudom használni ezt a... Ugye miért szereznek oligarchák újságokat? Nem azért, hogy mit írnak meg, hanem azért, hogy mit nem írnak meg. Tehát, hogy ezzel gyakorlatilag folyamatosan lehet fenyegetni a térség országait, hogyha nem tudom, nem azt csináljátok, amit mi akarunk, akkor majd az Al Jazeera szépen exponálja a ti mindenfajta csúnya ügyeiteket. Ugyanez a muszlim testvériség finanszírozása. Ha ti itt nem úgy táncoltok, ahogy mi fütyülünk, ugye most ez a divatos kifejezés, akkor mi majd szépen megfinanszírozzuk a ti, underground ellenzéketeket, aki ugye a muszlim testvériség, és akkor majd azok szépen megpucsolnak titeket. És ugyanez, mondjuk vásárolunk egy csomó üzleti befolyást, tehát ugye a Katar fölvásárolt a fél London, tehát a londoni nagy bevásárlóközpontok, van a London legmagasabb épülete a Katari, aki futballcsapatokat vásárol.
Hát szponzorálnak, tehát a befolyásukat kiterjesztik.
Üzleti befolyás, egy csomó nagy nemzetközi multiban is, média befolyás, és ez a finanszírozás, tehát szerintem ez egy kicsit arról szól, ez a Hamasz támogatása, meg általában a muszlim testvériségé, hogy hát ez egyrészt népszerűség, tehát a hétköznapi muszlim kisembernek ez nagyon népszerű, hogy ezek támogatják a palesztinok ügyét, meg támogatják az iszlám ügyét, és egyszer egy kártya, amit ki lehet játszani a regionális hatalmakkal szemben, nem véletlen, hogy a szaúdiak megorroltak a katari emire és blokkád alá vonták, ahol egyébként kisegítette ki Erdogánt. Tehát említetted, hogy Erdogánnal álltak.
Igen, ez fontos, és majd azért erről beszéljünk még, mert ennek tehát a pénzútját, hogyha követjük, akkor egy fontos helyszín Törökország ebből a szempontból, de vissza az Al Jazeera-ra, hogy ne legyen félreértés. Tehát a jó kezdet, ami számomra egyébként elég meglepő volt, amikor én először tapasztaltam, hogy van egy ilyen, és hát gondoltam, hogy na jó, hát egy propaganda adót sikerült összehozni, elkezdtem nézni, és ledöbbentem rajta, hogy milyen minőségű tudósítások, és nem propaganda anyagok voltak. Igen. Ez azóta egy kicsit azért elkopott ez a fény. Igen. A Freedom House 2022-es jelentésében bírálta a sajtószabadságot, és azt mondta, hogy a katari média egyáltalán nem szabad, és van egy csomó dolog, amiben elkaszálták őket, mit lehet, mit nem lehet a nyomtatott és nem nyomtatott sajtóban, és stb.
Igen, tehát az elején ez egy teljesen oké tévé volt, megdöbbent mindenki, hogy ilyet, hogy lehet egy ilyen autokráciában.
Sok pénzzel is.
Sok pénzzel, meg alapvetően ez volt a cél, hogy majd akkor ez egy ütőkártya. Ugye a törökökkel az a játék.
A törököket beszéljük meg a szünet után, szerintem. Úgyhogy tartunk egy kis szünetet. Alapvetően Katarról beszélgetünk, de azon belül arról, hogy például a Hamászt hogyan lehet finanszírozni, vagy kifinanszírozza, és hogy tehetik ezt meg. Itt került szóba Törökország, ezzel folytatjuk.